Folytatódik a kötelék, a mikrofonnál Domanics András, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Műsorunk második felében először arról hallhatnak, hogy Magyarország a nagy háborúban 1914-18 címmel megújult a Hadtörténeti Múzeum első világháborús állandó kiállítása. Az interaktív tárlatról Fehér Anna Magda kérdezte Kovács Vilmos ezredest, a múzeum parancsnokát.
Hát abban a tekintetben mindenképpen hiánypótló, hogy ugye másfél évvel ezelőtt lebontottuk a régi kiállítást, hogy felkészüljünk ennek az új kiállításnak az építésére. Volt természetesen előtte egy kisebb kivételű első világháborús kiállítás. Nekünk fontos, természetesen eddig is fontos volt, hogy erről a korszakon megemlékezzünk. Igazából ez az új kiállítás, ez nagyobb alapterületen, jóval korszerűbb formában, mi azt gondoljuk, hogy érthetőbb, jobban közvetíthető formában került most a nyilvánosság elé. Ugye pénteken nyílt meg ez az új kiállításunk, jók a visszajelzések. Ami újdonság benne, az tulajdonképpen egy sok interaktív eszköz használata, de én azt gondolom elég letisztú formában, tehát nem vittük túlzásból. Én magam azt vallom, hogy könnyű elvinni egy kiállítást a Disneyland kategóriába, hogyha túlságosan csillog-villog minden. Ugye itt egy kiállításban azért a tárgyaknak kell alapvetően beszélniük, és az eredeti műtárgy varázsát azt nem tudjuk semmivel sem visszahozni, nem is akartuk.
Bár a Magyar Királyság területén több mint 3 millió katona vett részt a harcokban, a kiállítás mégis éppen talán ezekkel az interaktív eszközökkel a személyes sorsokra fókuszál. Katonák, illetve asszonyok, otthon maradott családtagok sorsát lehet nyomon követni. Hogyan is jelenik meg ez a különféle nézőpontok a kiállításban?
Mi azt vizsgáltuk elsősorban, hogy aki a Magyar Királyság területére bevonult, az hogyan élte meg a háborút, hogyan élhette meg a háborút, mint katona. Ez nagyon fontos, természetesen nekünk elsősorban a katonákkal kell foglalkoznunk, a katonák sorsáról kell képet adnunk, de nem szabad szemet hunyni a hátország szenvedései fölött sem. Mi bemutatjuk a front élet és mellette párhuzamosan a hátországnak a nélkülözésekkel teli életét, amelyek hát sorsokat törtek ketté, esetleg úgy, hogy a családfő soha többet nem jött haza. A hátországban megnőtt a nők, az asszonyok szerepe, hiszen át kellett venni a férfiak szerepkörét, megnőtt a gyerekek szerepe, nem is gondolnánk, 16-17 éves gyerekek, fiatalok dolgoztak a hadiparban ezrével, hogy biztosítsák a szükségletet a frontra. Ez egyik olvasata a hátországban. Másik pedig az, hogy gyakorlatilag majdnem az elején a háború elején bevezették a korlátozásokat, a jegyrendszert, az élelmiszerre, a ruhára, a cipőre, az energiára, gyakorlatilag mindenre. Így a hátország is nagyon-nagyon komoly terhet is állt a háborúból. Ugyanakkor nem szabad felednünk, hogy a legnagyobb terhet természetesen a katona viselte, hiszen adott esetben neki meg kellett halnia, adott esetben sebesülté vált, hadifogolyá vált, és nagyon sok minden történhetett vele. Ezeket a sorsokat párhuzamosan próbáljuk meg közvetíteni a látogatók felé, tulajdonképpen 8 emberi sorson keresztül, amely lépésről lépésre átvezeti a látogatót a kiállításon, digitális formában, de minden jegyen van egy vonalkód, aminek a segítségével az első ember regisztrálhat, és végigmegy évről évre, hogy az adott sorsban élt szerepével mi történik. Sokat mondó mozdulatokkal teli sors, amely azt gondolom, hogy méltán lesz népszerű majd. Itt most az első visszajelzések a hétvégén a látogatók nagyon megkerülték már ezt, úgyhogy ez egy nagyon érdekes mozdulat.
Azt már említette, hogy semmi nem pótolhatja az eredeti tárgyakat. Milyen újdonságok vannak most ebben a kiállításban a korábbihoz képest?
Én azt hallom, hogy muzeológus lévén, de nyilván a többi muzeológus is, hogy az eredeti tárgy az, aminek tulajdonképpen az igazi jelentősége megvan egy kiállításban. Nagyon sok érdekes tárgyat lehet látni olyan tárgyakat, amelyek bemutatják a katona felszereléseit, fegyverzetét. Természetesen az igazi sanát borsát, hogy a kiállításnak az adja meg, hogyha az a, tudjuk, hogy a tárgya mi volt a szerepe, esetleg kié volt, kiviselte. Ilyen is van jócskán a kiállításban, ha csak a szurmai honvédelmi minisztert említem, aki ugye 1917-től látta el a honvédelmi miniszteri teendőket, az ő tárgyai, kitüntetései megtalálhatók a kiállításban. Aztán vannak nem ilyen hatalmas emberekhez köthető tárgyak, de azért nagyon fontos emberek, piróták, gyalogos tisztek, tüzértiszteknek a kitüntetései, egyenruházata, fegyverzete, ami mind-mind névhez kötött, és az ötét érdekes, mert annak idején ugye nyilván ezek a családok, vagy pedig a leszármazottak adták be a Hadtörténeti Múzeumban, és ez különösen érdekesé teszi, ha van hova időben, térben, és esetleg még a családban is elhelyezni.
Az első világháború talán egy egészen különös háború volt, hiszen átmenet egy személyesebb ember-ember közötti küzdelem és a gépek és a láthatatlan áldozatok küzdelme között valahol félúton, hiszen ha például a 48-49-es szabadság harcot nézzük, ott sokkal jobban tud az átlag polgár is neveket mondani, vagy rácsodálkozni egy-egy tárgyra, hogy na ez ezé volt, ez azé volt. Talán ez már az első világháborúra nem jellemző, de mégsem annyira gépesített és teljesen arctalan, mint a második világháború volt. Esetleg ezt a jellegét ennek a háborúnak hogyan tudják megragadni, illetve milyen stációkon keresztül mutatják be az eseményeket?
Érdekes kérdés, vonzogatás az, hogy mennyire volt személyes. Hát nyilván ez egy tömegháború volt, tehát itt emberek százezrei, milliói álltak egymással szemben. Ugyanakkor voltak nagyon kis személyes mozzanatai is. Nehéz bemutatni egy ilyen kiállításban. Pici kis említések azért vannak az emberi sorsokban, pont abban a 8 sorsban, amit az előtt említettem, hiszen mindenki egy közösségben, akár egy kisebb vagy egy nagyobb közösségben él. A nagyobb közösség az lehet akár maga egy szakasz, egy század vagy egy zászló is kint a fronton. Ennek számtalan személyes vonzata van. Ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy ebben a háborúban is egyébként, és a többi háborúban is, a második világháborúban is vannak ilyen személyes sorsok, amelyek még talán érdekesség is adnak okot, például a légierőnél mondjuk az a fajta fair harc, amit a, főleg a pilóták az első időszakban viseltek egymással, hiszen az első időszakban ugye kézi fegyverekkel tüzeltek egymásra a pilóták fönn a levegőben. Ugye nagyon nagy fejlődésen megy át a légierő, de hát az első ilyen összecsapások azok a normál, amit a gyalogos is viszel, kézi fegyvereket vittek föl, és ott bizony nagyon sportszerűen viselkedtek egymással, sőt, van is egy nagyon érdekes tárgy, egy úgynevezett ledobó hüvely, amit repülőről dobtak le, és egy értesítés volt benne, amelyről képzelj el, az oroszok értesítették a magyar katonákat, hogy lezuhant az ő területükön, lelőttek egy magyar pilótát, és azt az ottani gázszertartásnak megfelelően eltemették. És erről egy értesítést dobnak le a magyar oldalon. Szóval nagyon érdekes vonzatai vannak, amelyek személyesé teszik ezt a fegyveres összecsapást. Ugyanakkor a másik oldala is igaz, hogy hát akkor, amikor a tüzérség záró tűz, vagy akár egy tüzérségi tömegtűz megy végig, vagy pörög végig az arcvonalon, akkor bizony az teljesen nyilván arctalan válik. Ott nem látja senki, hogy kit gyilkolhatott meg a tüzérséggránát, ki az, aki lő, hiszen ezek 6-8-10 km távolságból történnek, és csak a veszteséget látja utána. De ugyanazt a veszteséget a saját oldalán is tapasztalja, amikor gránátok ezrei, tízezrei, aztán később százezrei csapódnak be az árokrendszerbe, és a legjobb barátja, a falubelie ott halhősi alát mellette. Tehát ez a fajta arctalan háború, ahogy ön nevezte, nagyon-nagyon kidomborodik, főleg a háború közepén, illetve az utolsó részében, akkor, amikor mérhetetlen sok pusztító eszközt alkalmaznak már egymás mellett, nem is beszélve a gázok, a harci gázok alkalmazásáról. Tehát mind a kettő valahogy bemutatást kell nyerjen a kiállításban. A személyes sorsokon keresztül, picik és kitekintést és a tárgyakon keresztül ilyen jellegű, személyesebb jellegű háborús részleteket azért tudunk produkálni természetesen.
Kovács Vilmos ezredest, a Hadtörténeti Múzeum parancsnokát hallották. A Hősök, Honvédek című kültéri kiállítással kezdődött a Magyar Hősök emlékünnepét megelőző eseménysorozat. A Városligetben megtekinthető tárlatról és az emlékünnep történetéről Fehér Anna Magda kérdezte Berkes Bálintot, a Honvédelmi Minisztérium Nemzeti Rendezvény Szervező Hivatalának főigazgató helyettesét.
A Magyar Hősök emlékünnepe 4. Károly király 1917-es kezdeményezésére vezethető vissza, de 1925-ben a honvédelmi miniszter volt az, aki nemzeti ünneppé nyilvánította május utolsó vasárnapját. Azóta ünnepeljük. 46-tól azonban a kommunista hatalom átvételt követően elmaradtak a hivatalos megemlékezések, és csak a rendszerváltás óta emlékezünk újra a hőseinkre.
A Városligetben a Széchenyi fürdő metró megállónál egy kültéri tárlatot, egy kiállítást rendeznek, ami ma nyílik. Itt egész pontosan mely háborúk hőseire és forradalmak hőseire emlékeznek, és a mai magyar hősök, magyar honvédek, katonák hogyan idéztetnek meg ezen a kiállításon.
A Hősök emlékünnepe egy programsorozat, amelynek részét képezi egy látványos szabadtéri kiállítás is, ami mai napon dr. Benkő Tibor vezérezredes úr, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke nyitja meg. Ez a Széchenyi fürdőnél a Kisföld alatti megálló kiáratánál található pontosan. A kiállításon első világháborús, második világháborús és 1956-os forradalom és szabadságharc hőse is bemutatásra kerülnek, illetve mai bátor katonákat is bemutatunk. Így szeretnénk a bátor tettekről és a hősökről megemlékezni.
Hogyan épül fel ez a tárlat? Egy-egy személyre koncentráltak, vagy eseményre leírások, fotók idézik meg a hőstetteket, tehát hogyan készítették el ezt a kiállítást?
Kronológiailag egy nagyobb időszakot tekintünk át, de természetesen Magyarország régebbi és korai történelméből is, illetve a mai napjaink őseiből is válogattunk, de ez nem lehet egy teljes tárlat, hiszen mindannyiukat egyszerre nem lehet bemutatni, akik védték és akár életüket is adták a hazáért. Például az Osztrák-Magyar Monarchia légierejének egyik leghíresebb pilótája, aki 19 légi győzelmet aratott Kis József hadnagy, vagy Barankai József a II. Világháborúnak legendás tüzérszázadosa, illetve hogy egy mai hőst említsek, Nagy István főtörzs, aki tűzszerészként nap mint nap kockára teszi az életét, vagy Galambos Péter főhadnagy, aki egy vonat alá szorult ember életét mentette meg. Abszolút széles palettán a teljes történelmünket felülelve láthatóak és találhatóak hősök és bátor tetteik, történeteik.
Említette, hogy ez egy programsorozat része, a Hősök Honvédek szabadtéri kiállítás. Milyen egyéb eseményekkel ünneplik az emlékünnep?
Igen, maga az emléknap az 29-én vasárnap van, aminek előestéjén ökumenikus áldással és szentmisével emlékezünk a hősökre a Ludovika kápolnában. Május 29-én pedig 11 órakor a Hősök terén, a Hősök emlékkövén a Simicskó István honvédelmi miniszter mond beszédet. Egy műsorral a magyar hősök emlékét idézi meg a Magyar Nemzeti Tánc Együttes, és egy hagyományos, de különleges esemény is lesz, díszlövés egy második világháborús üteggel.
Berkes Bálintot a Honvédelmi Minisztérium Nemzeti Rendezvény Szervező Hivatalának főigazgató helyettesét hallották. Önök a köteléket az Inforádió Honvédelmi és Biztonságpolitikai magazin műsorát hallották. A szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető Domanics András. Tartsanak velünk a jövő héten is, várjuk Önöket kedd este fél nyolc után.